A Zsoltárok könyvéből olvasom az igét ezen a délelőttön, a Zsoltárok könyvéből, a 33. Zsoltárból, az útmutatóban e hétre kijelölt igét. Egyetlen egy kis versecske, ezt fönnállva hallgassuk meg. Tehát a Zsoltárok könyvének 33. fejezetéből, vagyis a 33. Zsoltárból a 12. vers így szól. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Eddig olvasom az igét. Engedjék meg a testvérek, hogy kicsit visszakanyarodjak az imaóra alkalmára. Ezen az imaórán a János evangéliumából olvastunk fel egy rövid részt, azt a részt, amikor az Úr meggyógyítja a vakon születettet szombatnapon, és ez a történet arról szól, és az van benne, hogy volt egy vakember, akit Jézus meggyógyított. Erről a vakról tudjuk azt az ige szerint, hogy egész nap ott volt, és kérdegetett, koldult, és Jézus pedig visszaadta az ő szeme világát. És reggel az imaórán ez a gondolat foglalkoztatott bennünket, nem azért, hogy megnézzük, hogy hogyan is gyógyította meg az Úr ezt a vakembert, bár nyilván sokszor ott van a szívünkben az a vágy, az a kérés Isten felé, hogy azokat a gondjainkat, betegségeinket, erőtlenségeinket, amellyel küszködünk egész életünkben, vagy életünk egy-egy szakaszában, hogy Jézus meggyógyítson. Sok olyan igét olvasunk, és tegnap is az útmutatóban az egyik ige arról szólt, hogy Jézus körbejárt, és mindenféle erőtlenségeket, gyengeségeket, betegségeket gyógyított, és milyen bátorítás ez számunkra. De nem erről beszéltünk ezen a reggelen, és nem ez a téma volt előttünk, hanem az, amit az ige elénk állított, hogy volt egy ember, aki koldult. Vagyis azt olvassuk az igében, hogy valamilyen hiánya volt, és ezt a hiányát szerette volna kielégíteni. Ezért ment emberekhez, ezért kérte azt, hogy segítsenek rajta, ezért ült ott egész nap. És nyilván ilyenkor, amikor az ember koldusokat, szegényeket, menekülteket és olyan embereket lát, akik tényleg gyámoltalanok, és a saját életünket nézve azt látjuk, hogy tőlünk sokkal rosszabb helyzetben van, akkor fölmerül a hívő emberben különösképpen, legalábbis föl kell, hogy merüljön az, hogy hát hogyan is segíthetnék én rajta. Valami szánalom, valami olyan érzés fölmerül az emberben, hogy hogyan is tudok én rajta segíteni, vagy fölmerülhet az a kérdés, amit említettem szintén az imaórán, hogy feltesszük azt, hogy miért történt ez vele, mi az oka, hogy ez ilyen helyzetbe került. Ezzel a vakkal kapcsolatban is megkérdezték, hogy hát ki az, aki vétkezett, szülei vagy ő. Tehát sok-sok kérdés fölvetődhet ezzel kapcsolatban, de én az imaórán azt a gondolatot vetettem föl, és amit most is szeretnék fölvetni magunk számára, amikor Isten igéje azt mondja, hogy nem csak ez a vak és a koldus az, akinek hiánya volt, hanem tulajdonképpen mi mindannyian valamilyen hiánnyal szenvedünk. Mi is azt várjuk, hogy dolgok megoldódjanak az életünkben, hogy valaki segítsen rajtunk, akár a betegségünkben, akár egyéb lelki dolgainkban, és sorra vettük azt, hogy mik is azok az életünkben, amelyekről napról napra tapasztaljuk meg, hogy szükségünk van rá. Szükségünk van a mások szeretetére, szükségünk van arra, hogy az emberek odafigyeljenek ránk, szükségünk van arra, hogy valaki megöleljen. Olyan csodálatos érzés egy szülőnek, egy gyermeknek, amikor megölelheti, vagy egy házastársnak. Ez egy fontos dolog, hogy hogy érezzük, hogy szeretnek bennünket, hogy foglalkoznak velünk, és erre mindannyian vágyunk. Ott van az életünkben, a szívünkben, hogy érezzük a szeretet, és ebből pedig olyan kevés van. Vágyakozunk rá. Kolduljuk ezt az érzést, kolduljuk, és nem találjuk meg. Annyi helyen keressük, és annyi mindentől várjuk. Ez a koldus is, akiről reggel beszéltünk. Aztán vágyunk a békességre. Vágyunk, hogy egy kicsit megnyugodhassunk. Vágyunk arra, hogy azok a terhek, amelyek az életünkben vannak, ezeket tudnánk egy kicsit elereszteni, de bármit is teszünk, bárhova is megyünk, azt tapasztaljuk meg, hogy nem találjuk meg a békességünket. Hogy mindig ott van, hordozzuk magunkat, azokat a terheket, amelyek újra és újra ránehezednek az ember életében, nem tudjuk átadni. Említettem a Júdásnak a történetét, Júdásnak az esetét, amikor elárulta az urat, és megbánta, rájött arra, hogy helytelenül cselekedett, és mit próbált? Vitte azt a 30 ezüstöt, hogy majd visszaadja a papi fejedelmeknek. Mondhatjuk azt, hogy vissza akarta adni ezt a terhet a papoknak, de azok elzárkóztak tőle. De nem is lehet. Nem csak azért zárkóztak el, mert azt már megtették, de attól függetlenül, hogy elvették volna azt a 30 ezüstöt. Azok a terhek, amik ott voltak Júdásnak a szívében, azok akkor is ott maradtak volna. Tehát, hogy ott van a szívünkben annyi elrontott dolog, mint az öreg tanító, aki Jézushoz éjszaka ment, és azzal a kérdéssel, hogy vajon megoldódhatnak-e azok a dolgok, amik egész életében elrontott. Ugye, ott vannak a kérdések. Visszamehetek-e az anyám méhébe? Megszülethetek-e újra? Újra élhetem-e az életemet? És ha újra élem, rendbe tudom-e tenni még azt, amit elrontottam? Mert ez gyötörte őt. Nem tudjuk áttenni a terheinket senkinek, pedig olyan jó lenne. És hordozzuk magunkkal. Sokan menekülnek, hogy valamilyen terhüket lerakva, vagy megnyugodva tudjanak járni. És ezer és ezer más dolog van az ember életében, amitől szeretne megszabadulni. És nincsen békessége az emberi szívnek. Az előbb felolvasott ige szakasz a szőlőmunkások történetének az előzménye, az a rész, amikor Jézushoz jön egy fiatalember, a gazdag ifjú története ez, aki azzal a kéréssel jön Jézushoz, hogy mondja meg neki, hogy hogyan lehet az övé a mennyek országa. Mi kell ahhoz, hogy én örök életet nyerjek? Miért jön ez a gazdag ifjú? Mert ők is ugyanezek a terhek gyötrik. Gazdag is volt, befolyásos is volt, sok ember számára példakép is lehetett ez a fiatalember. Talán elmondták róla, hogy nézzétek meg, milyen rendes ez a fiatalember, vallásos, templomba jár, milyen ügyesen éli az életét, gyarapszik a vagyona. Tehát egy példa lehetett az emberek előtt, és lehet, hogy sokan példaként is említették őt, hogy nézd meg, ilyen életet érdemes élni, mert nézd meg, milyen szépen gyarapszik. És senki nem tudta azt, hogy ennek a fiatalembernek mi van a szívében. Mi az, ami a legnagyobb nyomorúság volt, hogy abban nem volt biztos, hogy mi lesz akkor, ha majd elmegyünk innen, ebből a világból. Mi lesz akkor velem? Lesz üdvösségem? Egyszer mindenkinek el kell jutni idáig. Föltenni azt a kérdést, hogy mi történik majd, amikor kimegyünk ebből a világból. És az Úr Jézus megmondja neki a választ. Add el vagyonodat, és gyere, kövess engem. És ez a fiatal ember pedig szomorúan elmegy, mert sok vagyona van. Nem merte az Úrra bízni, az ő életét. És akkor mondja ki az Úr Jézus azt, hogy milyen nehezen megy be a gazdag ember az Isten országába. És akkor fölteszik a kérdést a tanítványok, de akkor kicsoda üdvözülhet tehát? Kié lehet az üdvösség? És akkor Jézus azt mondja, hogy az embereknél lehetetlen, ezen csak Istennél lehetséges. És van egy kérdés, amit Péter apostol föltett, és ez egy nagyon fontos kérdés, talán már észrevettük az igében, és talán egyszer eljutottunk odáig, hogy mi is föltegyük ezt a kérdést, és Péter megkérdezi, hogy de mi mindent elhagytunk. Mi letettük a régi életünket. Péter ott hagyta a hajóját, Máté ott hagyta a vámszedők asztalát, a többiek is elhagytak mindent, és követték őt, és megkérdezi Péter, hogy és akkor mi lesz nekünk? Miért érdemes egyáltalán az Isten országát követni? Miért érdemes Jézus követni? Hát miért kell nekem őt követni? Miért jó az, ha én őt követem, és az ő útján járok? Nem tudom, föltettük már ezt a kérdést. Érdemes egyáltalán? Mi lesz akkor nekünk? Annyi mindent elhagyunk, annyi mindenről lemondunk, annyi mindent nem cselekszünk, annyi minden dolog van, amit hátra kell hagyni. Pál azt mondja, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítéltem az életemben, hogy megragadjam azt, amiért Isten engem elhívott. Hát akkor mi lesz nekünk? Mi az, amit mi kapunk ennek cserébe? Testvérek, elgondolkoztunk már az, hogy mi is az, ami számunkra az Isten országából, vagy Isten jelenlétéből a legfontosabb. Sok dologra számíthatunk. És hogyha el kéne mondani mindannyiunknak, talán most itt, hogy én miért is követem Jézust, érdemes elgondolkodni azon. Össze tudnánk-e foglalni, vagy el tudnánk-e azt mondani, ha most megkérdeznék tőlünk azt, hogy barátom, te miért követed Jézust? Mi az, amit tőle kaptál? Akkor mit tudnánk mondani? Mi az a legfontosabb? Persze, lehet, hogy elmondanánk, hát Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és így nyugalmat adok nektek. Hát ezért jövök, mert vágyom erre a nyugalomra. Vagy azért jövök, mert betegségeimben az Úr megsegített. Vagy esetleg várom még, hogy meggyógyítson, segítsen rajtam, segítsen a gyermekeimnek, az unokáimnak, hordozzon engem. Annyiféle dolog van, amiért elmondjuk azt, hogy hát mi ezért követjük őt. Mi lesz nekünk? Sok-sok dolog az, ami az ember szívében ott van. Kérdésként. Mi lesz nekünk? És mit mond az Úr Jézus ennek a tanítványnak? És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy a szántóföldjeit az én nevemért, mind a századnyit kap örökséget. És majd örökség szerint nyer örök életet. Testvérek, gondolkoztunk azon, hogy mi lesz nekünk? Nekünk az lesz, hogy örökséget kapunk Istentől. És erről szól a mai ige, amikor a felolvasott ige a Zsoltárokban, hogy boldog az a nemzet, boldog az a nép, mondhatjuk boldog az az ember, akinek az Istene az Úr, akit Isten örökségül választott ki magának. Higgyük el, a legnagyobb öröm és a legnagyobb kegyelem az ember életében az, hogy Isten nekünk örök életet készített el. Nem véletlen, hogy az egyik alapkérdésünk a KT-ban az, amit olyan sokszor elmondunk, de én azt gondolom, hogy ezt az embernek évek múltán, évtizedek múltán is újra föl kell tenni, amit talán megtanultunk, és amire talán emlékszünk, vagy nem emlékszünk. De ha nem emlékszünk, akkor újra és újra vegyük elő, mi legyen a legfőbb törekvésed. Mi az a legfontosabb az életünkben, ami fontos? Ami mindennél fontosabb. Ami miatt jön a gazdag ifjú, jött az öreg Nikodémus Jézushoz, hogy mi az, ami legfontosabb kell, hogy legyen az ember életében? És azt mondja a kártyánk, hogy lelkem üdvössége és az Istennek országa. Ez az, amit Isten elkészített nekünk. Az örökséget. Miért érdemes az Urat követni? Mert Isten ezt ajánlotta fel nekünk. És ez túlmutat mindenen ebben az életben. Ez a bizonyosság, hogy nekem örök életem van, és üdvösséget adott nekem Isten Jézus Krisztus által. Amikor az Úr Jézus elmondja a szántóföldbe vetett, vagy az Isten országáról szóló példázatokat, és ugye abból több példázat van, és kettő különösképpen arról szól, amikor a szántóföldbe elrejtett kincsről beszél az Úr Jézus, vagy a drága gyöngyről, amit megtalál a kereskedő, mindenét elhagyja, eladja, hogy azért, hogy megvegye azt, vagy a szántóföldbe rejtett kincsnél is, mindenét eladja, hogy megvegye azt a földet, amiben ott van az a kincs. Hát ez az, ami a legfontosabb az ember számára. Mi ez a drága kő? Mi ez a kincs, amit Isten nekünk adott? Hogyan lehet miénk ez a drága kincs? Amikor Jézus elmondja a szőlőmunkások történetét, akkor azt mondja, hogy az Isten olyan, mint a gazda ember. Azon tűnődtem el, hogy milyen a jó gazda. Hogyan tudnánk leírni, és milyennek gondoljuk mi Istent? Milyen a jó gazda? Igen, a jó gazda olyan, aki tisztában van azzal, hogy mit, hogyan kell csinálni. Aki ért a földműveléshez, aki tudja azt, hogy milyen betegségekre, milyen gyógymódok vannak. Ő meg tudja különböztetni, nem úgy, mint én, a búzát az árpától, mindig összekeverem, melyik. Éppen nemrég is jártunk helycén, amikor gyerektáborra voltam, és mindig ott mentem a hatalmas táblák mellett, és mindig azt kérdeztem, hogy na most ez melyik? Ez a búza, vagy az árpa, vagy a rozs? És nem tudom megkülönböztetni. Pedig már utána néztem, még milyen, és még mindig nem tudom eldönteni. Hát ebben a tekintetben nem vagyok jó gazda, de igenis, a jó gazda tudja, hogy melyik növényt hova kell ültetni, mikor kell ültetni. Ért a vetőmagvakhoz, régen értett az állatokhoz, ma ért a gépekhez, nem kell mindig szerelőt hívni akkor, amikor valami kis gond van, tehát hogy mindenre odafigyel. De a gazdának nem csak ehhez kell érteni, és a jó gazda nem csak erről ismerszik meg, hanem a jó gazda arról is, hogy ő megbecsüli a munkásait. A jó gazda figyel a munkásaira. Nagyon szeretem az Ószövetségben a Prédikátor könyvének a utolsó fejezetét, a Példabeszédek könyvének az utolsó fejezetét, ahol a derékasszony dicséretét írja le az ige, és nem csak azért, mert így látja az ember azt, hogy milyen a derékasszony, hanem azért szeretem, mert ahogy leírja azt, hogy milyen az az ember, aki odafigyel mindenre. És ez nem csak az asszonyra vonatkozik, és nem is csak a férfire, én azt hiszem, hogy leginkább Istenre vonatkozik az, amit ott Isten igéje leír. Mindenre odafigyel, mindenet ott van a szeme, mindenről tud. Tud a gyermekeiről, a férjéről, tud a szolgákról, gondoskodik a szegényekről, éjszaka sem nyugszik. Hát van ilyen ember, amikor az ember olvassa a derékasszony dicséretét, és minden elismerésem az asszonyoké, akiket föl se tudunk érni mi férfiak arra, hogy mindenre oda tudnak figyelni. Én mindig elmondom, hogy én két dologra már nem tudok odafigyelni, vagy az egyikre, vagy a másikra. És valóban az asszonyok sokkal több mindenre odafigyelnek. De hogyha egy asszony olvassa a derékasszony dicséretét, akkor ő is csak azt tudja mondani, hogy jó, de azért nem vagyok én szupernő. Hát ennyi mindenre képtelen az ember odafigyelni. Mert ez nem csak az asszonyról szól, hanem leginkább arról az Istenről, aki mindenre tud, aki magunk elé állít önmagát, és azt mondja, hogy nézd meg, ilyen vagyok. Hát ilyen a jó gazda, aki figyel, aki mindenről tud, és akinek fontos mindaz, aki az ő házában van. A jó gazda tudja azt, hogy akkor lesz öröm az ő portáján, hogyha mindenki megelégedéssel van. És ezért mondja Isten igéje, hogy azért hívtam el őket, hogy ő bővölködjenek. Amikor a tékozló fiú történetében a tékozló fiú egyszer csak rádöbben arról, hogy de hát az én atyámnak házában még a béresnek is jó dolga van. Hát erről beszél Isten igéje. És azt mondja az ige, hogy ez a gazda kimegy, hogy hívjon munkásokat. Kimegy jó korán. Ó, milyen fontos dolog ez, hogy az Úrnál fontos az, hogy minél hamarabb, minél korábban elhívjon bennünket. Mondhatjuk úgy, hogy ha lehet, akkor már gyerekkorban, kicsi gyermekkorunkban jó, hogyha elfogadjuk az Isten kegyelmét. Nem gondolhatjuk azt, hogy ráérünk. Az gazda jó korán kiment, hogy hívjon az ő szőlőjébe. Hívjon ebbe a csodálatos kertbe, ebbe a csodálatos gazdaságba, ahol neki szolgálhatunk, ahol még a béresnek is jó dolga van. És azon csodálkozom, vagy azon gondolkoztam el, hogy milyen érdekes dolog, hogy mégis olyan kevesen mentek oda. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy amikor jön a elszámolás, akkor egyetlen egy embernek mondja azt, hogy de hát neked is azt ígértem, hogy 10 pénzt adok. Csak egy ember ment el az elején. Mert az ige nem mondja, hogy hány ment, csak elment, hívta, megadom. És a végén, amikor az elszámoláson, akkor egy embernek mondta, hogy de hát nem 10 pénzben egyeztünk meg? Miért nem mentek a többiek? Talán kevés a 10 pénz. Vagy az egy dénár, az újabb fordítás így mondja, vagy más helyen. Tehát kevés az. Hát mert lehet, hogy ez csak egy napra való. És később kiderül, ugye, hogy mindenki tizet kapott, mert az atya tudja azt, a jó gazda tudja azt, hogy mire van szüksége egy embernek, ahhoz, hogy a családot ellássuk, hogy adjunk a gyerekeknek, kevés az egy. Tehát adni kell mindenkinek. De nekünk nem elég ennyi. És hányan nem mentek el? Persze a történet, tehát nem lehet mindenre ráhúzni egy-egy példázatot, de azért azon is elgondolkoztam, hogy miért nem mentek el és vártak. Ugye a kísértő is hív, és emlékezzünk csak, hogy mit mond az Úr Jézusnak, amikor megkísért őt, neked adom a világ minden kincsét, ha engem szolgálsz. Vesd le magadat, ugye a toronyból majd nem lesz semmi bajod, nyugodt lehet. Hát amit nálam kaphatsz az élettől, sokkal több. De mégis azt mondja az ige, hogy sokan ott várakoztak egész nap. Ők nem szegődtek el, mondhatnánk azt máshoz, csak az ige azt mondja, hogy két lehetséges út van. Vagy az Istennek szolgálunk, vagy az ördögnek. Tudtukon kívül az ördögnek szolgáltak. És így álltak. És az Úr pedig kiment. Kiment 3 óra múlva, 6 óra múlva, és még kiment a nap nyugta előtt egy órával is, hogy hívjon el munkásokat. Azért, hogy az ő országában, az ő kertjében, az ő nyugalmában tudjanak munkálkodni. És csak hadd említsem meg az utolsó órát, amikor kimegy és azt mondja, hogy és ott voltak még magukat kelletve, hogy senki nem vett fel bennünket. És úgy eszembe jutott az a gondolat, hogy vajon miért nem mentek eddig? Lehet, hogy azt gondolták, hogy ha majd többet kapnak. Talán azt gondolták, hogy jobb lenne talán máshoz elszegődni. És most pedig ott vannak, összetörve, nyomorúságba, talán kisemmizve. Hány ember van így az élete végén? Amíg fiatalok vagyunk, amíg még sok idő van, addig nyugodtan választhatunk. És egyszer csak eljön az ember életében egy időszak, amikor elkezd gondolkodni. Talán úgy, mint a gazdag ifjú. Vagy úgy, mint az öreg Nikodémus, hogy leéltük az életünket, és kisemmizve, megnyomorítva, testileg, lelkileg, elhagyva a gyermekeinktől, és sok terheinkkel egyszer csak rájövünk arra, hogy mire jutott az életünk. Tegnap a útmutatóban az egyik ige az volt, ami nagyon elgondolkoztatott, amikor a Jeremiás próféta könyve azt mondja, hogy a hátukat fordítják felém, és nem az arcukat, de majd, ha baj éri őket, így szólnak, kelj föl, segíts rajtunk. Hát eljön az idő, hogy olyan sokáig nem figyeltünk rá, és most pedig rájövünk arra, hogy szükségünk van, mert össze vagyunk törve. Ezek az emberek ott állnak, nincs sok esélyük, hogy bárki is felvegye őket, összetörve, kelletve magukat. És aztán csak jön a gazda, még az nap lenyugta előtt egy órával is, és azt mondja, hogy gyertek, gyertek. Milyen nagy dolog ez, hogy Isten hív. Mondhatná azt, hogy barátaim, ez a szekér elszaladt, ennek vége, nincs tovább, nem lehet. De ő nem ilyen, hanem ő hívja akkor is, azért, hogy vele együtt dolgozzanak. Szeretnék itt még valamit említeni, azt mondja az ige, hogy szól a munkásainak, menjenek és csinálják. Ez engem olyan sokszor megfog ez a gondolat, hogy az atya nem állott a hátunk mögött, és nézi azt, hogy mit csinálunk, elküld. Olyan jó lenne, hogyha felnőne a hívő ember is, és nem azt várná, hogy valaki mindig megmondja neki, hogy mit csináljanak, hanem tenni a dolgát. A szőlőmunkásoknál is ez van, hogy menjetek el az én szőlőmbe, és csináljátok, tegyétek a ti dolgotokat. Nem állott mögöttünk, és nem nézi, hogy mikor rontunk el dolgokat. Nem nézi azt, hogy hogyan csináljuk. Ránk bízza. Egyrészt megbízik bennünk, másrészt pedig hiszi azt, hogy mi hűségesek leszünk hozzá. Menjünk, csináljuk. Olyan érdekes mindig megfigyelni azt, hogy ahogy az ember növekszik, milyen terheket lehet rárakni. Amikor első osztályba megy a gyerek, akkor az anyuka odaül mellé és fogja a kezét. Én emlékszem gyerekkoromban, amikor ugye a fecskéket rajzoltuk a vonalak közé, és emlékszem, hogy anyukám fogta a kezemet, mert hát olyan szerencsétlenül tudtam ezeket a vonalakat megrajzolni, nem nagyon ment, és fogta a kezemet. És csináltuk, és minden délelőtt, vagy délután, még a napközülután is leültünk, és gyakoroltunk. És ahogy növekedtem, már csak addig jutott el, hogy kikérdezte tőlem még a leckét, bár annak idején a napköziben is mindig kikérdezte a tanárnéni, és emlékszem, hogy ha nem sikerült, akkor este 5 óráig ott kellett ülnöm a a vers fölött, hogy megtanuljam, és amikor még akkor sem ment, akkor még hazafelé menet együtt mentem a tanárnővel is, jött velem is, mondanom kellett a verset. Tehát igen, vannak időszakok az ember életében, amikor középiskolába kerül az ember, akkor egy kicsit máshogy kezdünk már tanulni, megkapjuk a leckét, de sokkal többet kell egyedül tenni, nincs mind, vagy igen, van még minden nap kikérdezés. Amikor eljut az ember a főiskolára, akkor először azt hiszi, hogy fú, de jó, hát itt most már nem kell minden napra készülni. És amikor oda kerül az ember, hogy jön a vizsgai időszak, akkor esik kétségbe, hogy milyen hatalmas a anyagmennyiség, és mikor fogjuk ezt megtanulni. Tehát meg kell tanulni önállóan dolgozni. És az Úr ezt szeretné, elküld bennünket, és tegyük. És majd jön az elszámoltatás. Majd jön a vizsgai időszak, mondhatjuk azt, amikor majd Isten elkezdi nekünk, tőlünk kérni, hogy na akkor gyertek barátaim, mit tettetek? Ugye a történet is erről szól, talentumokat. Na, nézzük csak, mennyit kaptál, mennyit adsz helyette. Egyet, hármat vagy ötöt kaptunk. Tehát el kell számolni. És nézzük csak meg, hogy hogyan is történik az elszámolás. Hát egy teljesen fölháborító, mondhatjuk, ez a történetnek a vége. Mert mindenki azt várja, hogy hát aszerint fogunk kapni, amennyit dolgozunk. Ugye, aki egész nap dolgozik, az többet fog kapni. De ez nem így. A normális, mondhatjuk azt. Hát, emlékszem, amikor munkahelyen dolgoztam, és mindig azt néztük, hogy ki mennyit keres. És magunkban azon gondolkodtunk, hogy hát ő miért keres többet, mikor sokkal kevesebbet dolgozik, mint én. Tehát, hogy azért ezek megvannak az emberekben, bennünk is, és ha már kicsit több zseppénzt kap a másik, mint az egyik, akkor miért többet kap? És akkor jön az elszámolás, és a legutolsó is kap 10 pénzt. És hát persze, hogy azt gondolja a másik, hogy hát ő 10-szer annyit dolgozott, akkor legalább neki, vagy legalább 80 pénzt kellene kapnia, és ő is annyit kap. Miért van ez? Mert a jutalmunk ugyanaz. A jutalmunk az örök élet. Itt nem lehet örökebb élet. Nem lehet még nagyobb dicsőség. Boldog az az ember, akinek Istene az Úr. Boldog az a nép, akit Isten örökségül választott magának. Dolgozhatunk, élhetünk Isten közelében. Élhetünk ott, amire azt mondja a tékozgó fiú, hogy az én atyámnak házában még a béresnek is jó dolga van. De az örökség az ugyanaz. Az örök élet, amit Isten nekünk adott. És ezt mind semmilyen módon nem kaphatnánk meg. Csak azért, mert az Atya jött és hívott bennünket. Akkor is, amikor talán már nem érdemeltük meg, amikor talán azt mondjuk, hogy mi már az egész életünket elbaltáztuk, tele vagyunk keserűséggel, elrontott dolgokkal, talán eljutottunk odáig, hogy valami betegség, nyomorúság van az életünkben, és nem tudjuk, hogy mi lesz. És akkor az Úr jön, gyere! Te már nem fogsz annyit dolgozni, mint a másik. Mondhatjuk azt, hogy annyi haszna már nincs a te jelenlétednek, mint a többieknek, de gyere, legyél velem közösségben. És az örökség a tied. Csak legyél ott, ahol mindenkinek jó dolga van. És ez adja a boldogságot. Azzal kezdtük, ugye, hogy elmondtuk, hogy milyen a koldus az ember. Hogy milyen vágyaink, milyen kívánságaink vannak, mi az, amiről azt gondoljuk, hogy majd, ha ezek meglesznek az életünkben, akkor jobb lesz. De aztán rá kell jönni, hogy nem, ezek nem lesznek jobbak. Semmit, bármit kapunk. csak az, amit Isten jelenlétében kaphatunk. Hadd fejezzem be azzal a gondolattal, amit az ima órán is elmondtam, és azzal fejeztem be, amikor Jézus, vagy amikor Péter és János mennek fel a templomba, és ott van a koldus, és rájuk tekint, és akkor Péter azt mondja, hogy aranyom és ezüstöm nincsen nékem. Igen, mi az, ami megelégíti az embert? Az arany, ezüst, ha lenne is, ha taliskával tolta volna oda a koldusnak Péter és János az aranyat, meg az ezüstöt, akkor sem lett volna boldog. De amin van nekem, az Isten országa, az Isten szeretete, az Isten hívása, az ő kegyelme, én ezt tudom neked adni. Én ezt tudom neked felajánlani. És a gazda is ember is csak ezt ajánlja fel. Gyere, dolgozz nálam. Legyél az én közelemben, ahol a béresnek is jó dolga van már ezen a földön. És legyen a tied az örökség, amely örökkévaló tart. Ezt ajánlja fel nekünk Isten. Mi legyen a te legfőbb törekvésed? Mi az, ami a legfontosabb az ember életében? Az üdvösség és a mennyek országa. És az a boldog ember, akinek Isten az Úr, akit Isten örökségül választott magának. És tegyük fel azt a kérdést utoljára, mielőtt elmegyünk, vagy otthon is, még hazamegyünk. Boldog ember vagyok én? Mert az a boldog ember, akinek Isten az Úr. Boldog vagyok én? Megelégszem az Isten jelenlétével? Mert ha igen, akkor örökségem van. Ha pedig nem, akkor még ma is azt kell mondani rólam, hogy még várok, hivalkodva, mert más úton járok, mert nem az Úr az én Istenem. Ha boldog vagyok az ő jelenlétében, akkor legyen áldott Isten neve ezért. Adja az Úr, hogy mindannyian ki tudjuk mondani, hogy boldogok vagyunk, mert Istenünk az Úr, és nekünk örökséget készített el. Amen.